Az utcára alig vetettek árnyékot a magas házak, olyan meredeken sugárzott le a nap, ám bár a boltozatos kapuk alól félhomályos hűvösség lengett ki a ragyogásba. Nyugodt lehetsz, Kengyel megadja.
Nem vagyok nyugodt. Ez nem számít feleletnek.
Dehogy nem. Akkor a négyesed lesz, mint egy ház.
Ha hármasom lesz, apám nem enged sehova.
Akkor pedig jelesed lesz, meg is érdemled,
mondta Bütyök, mert ez a párbeszéd, ezt mondanunk sem kell, tutajos és közte zajlott le hazafelé menet. Akkor pedig öngyilkos leszek, fejezte be a mondatot Gyula, ám bár minden meggyőződés nélkül.
Képzeld el, itt ülni ebben az undorító kelkáposztaszakban, gázszakban, csörömpölésben, pirimamával, aki minden nap elmondja, hogy az az áldott Laci bácsi még ma is élne, ha a doktor el nem tévesztette volna az orvosságot, meg a patikus is, mert amikor meghalt és kiöntötte a folyadékot az udvarra, hát ott nem nőtt többé fű, soha. Ha leutaznál, kisfiam, mondja pirimama, megláthatnád, még most sincs ott fű azon a helyen. Hát most én utazzak le kajászó remetére megnézni, hogy van-e ott fű. Jó asszony a pirimama, én igazán szeretem. Nem azért, mert mindig ad valamit vajas kenyeret, cukrot.
Gyula melegen nézett Bütyök nevezetű barátjára.
De mindenkit szeretsz, Bütyök. Neked mindenki jó. Sose verekedsz, pedig a legerősebb vagy az osztályban.
Nem szeretek verekedni, mondta az ömök fiú, és felemelte nagy kezét, amely rendkívül hosszú karon lógott.
Janda szerint Bütyök egész testalkata közeli majomősökre vallott. Ezt a megjegyzést annak idején meghallotta Csillik is, és szeme forogni kezdett.
Gyanúsan közeledett az osztály elsőhöz. Megrúgjalak, Janda!
Az osztály első elvörösödött, és tekintélye megóvása érdekében odébb állt, de nem szólt semmit. Mindebből látható, hogy nem csak Bütyök szeretett mindenkit, de általában őt is szerették. Ha 2-3 nap elmaradt Gyuláéktól, pirimama azonnal hiányolta. Csak nem beteg ez a Béla! Pirimama szerint ugyanis nem illik senkinek csúf nevet adni, és a Bütyök egyébként is olyan közönséges szó. Ez a nevezetes hölgy egyébként nem a mama volt, hanem Gyula apjának a testvére. Régóta özvegy, aki ott lakott már, amikor Gyula született, s abban a percben pirimama lett, mert a 3 kilós Gyula igazi mamája, azzal, hogy gyermekét világra hozta, szinte be is szüntette anyai tevékenységét. Gyulát pirimama az első percben elorozta. Fürdette, dudlisztatta, és ha Gyula Lajos tüsszentett, forróra tárcsázta a telefont, és kemény dolgokat mondott a doktornak, aki nem rohant azonnal a súlyos beteghez. Arról persze nincs szó, mintha a valódi mama nem szerette volna egyetlen gyermekét, de pirimama anyai kitörései ellen nem tehetett semmit. Hát kié ez a gyerek tulajdonképpen? Berzenkedett néha a valódi mama. A tiéd szívem, de én nevelem. Hagyd piroskád, drágám, hadd szórakozzon, te úgysem érsz rá, mondta ilyenkor Gyula Ákos, az atya. És ez igaz volt, és ennek az állapotnak sok jó oldala is volt. A fiú szülei mérnökök voltak, az asszony vegyész, a férfi gépészmérnök, elfoglalt, dolgozó emberek. Ezen kívül, ha a fiú valamiben kitűnt, ami ritkán fordult elő, jó volt az a gondolat, amit nem is mondtak ki, hogy a mi fiunk. De ha Gyula rossz fát tett a tűzre, amit gyakrabban megesett, vagy valami vérszegény bizonyítvánnyal bátortalankodott haza, azonnal is kereken megmondták, hogy piroska nevelése. Gyula tehát 2 anya közt nevelkedett, és nőtt is szépen. 2 anya, több mint 1 anya, és ennek is megvolt az a jó oldala, hogy ha az egyik anya akart valamit, ami Gyulának ellenszenves volt, azt a másik anyával el lehetett intézni. Ha például pirimama ragyogó májusban pulóvert erőszakolt rá, addig sóhajtozott, amíg anyja meg nem kérdezte, mi bajod? Melegen van. Hát vesd le a pulóvert. Pirimama akarta. Vesd le. Aztán kiment a konyhába. Piroska, megölöd ezt a gyereket, ilyenkor pulóver. Mondtam neki, hogy vegye le. Ha ellenben a számtannal volt baj, és a vegyészmama különféle extra példákat írt elő gyakorlatképpen gyermekének, pirimama állt a sarkára. Meg akarod gyilkolni a gyermekedet, terka? Szétmegy a feje a folytonos számolásban. És Gyulának nem ment szét a feje. Szépen növekedett tovább, olyannyira, hogy legmagasabb volt az osztályban, de a sportorvos, aki az egész osztályt megvizsgálta, megnyugtatta az aggódó szülőket. Semmi baj. Bőséges, helyes táplálkozás, nyárra meg el kell küldeni valahova, ahol mindig a szabadban lehet és jó ellátása is van.
István, mondta az idősebb Ladó. Istvánhoz kellene elküldeni, ha nem lenne olyan kelekótya.
Hát azt nem lehet éppen mondani, hogy kelekótya, sértődött meg az asszony, mert István a testvére volt, ám bár, mintha nem is lettek volna testvérek.
Gyula mamája szőke volt, halk, törékeny, István pedig fekete, zömök és hangos. Istvánéhoz hasonló hanggal csak a Doni kozák kórusban találkozik az ember, mert olyan dorombolóan mély volt, mintha hordóból beszélt volna. Már tavaly is hívta, de ott van az a nagy mocsár, folyó. István nem lehet folyton a gyerek sarkában.
14 éves lesz. Tud már magára vigyázni, gondolkodott hangosan az apa.
De majd meglátjuk a bizonyítványt. Kijelentem, hogy ha egyetlen hármasa lesz, nem megy sehová.
A bizonyítvány s a gyerek egészsége, ugye? Nem tartoznak össze, de nem vitatkozni akarok. Ha éppen büntetni kell, elküldjük nyaralni, ugye? Nem, beskatujázzuk a lakásba, aztán jöhet a TBC. Pazar logika!
A reggeliző asztal fölött ellentétes, talán kicsit ellenséges hullámok torlódtak. A férfi később cigarettára gyújtott, s a cigarettafüstben megszelídültek az ellentétek is.
Ne veszekedjünk, szívem. Ugye?
Ne. És a TBC-t se fessük a falra. Hát hogyan gondolja?
Mindenképpen menjen a gyerek, de ha valamiből rossz jegye lesz, és itt a számtanra gondolok, minden napra viszi magával a feladatokat, István majd ellenőrzi. Ilyen tekintetben István megbízható.
Hát, akart valamit mondani Ladó.
Igenis, megbízható, válaszolt a ki nem mondott gondolatra Ladóné, mire a férj elmosolyodott.
Ha maga mondja, akkor természetesen megbízható.
Mindezekből látható, hogy Tutajosnak semmi oka sincs öngyilkossággal fenyegetőzni, s a vakációt elsötétítő fellegek is csak azért voltak, mert Gyula hitt bennük. De láthatjuk a csodálatos anyai ösztönt is, amely egyenesen a számtanra célzott, szinte előre vetítve árnyékát a mai szerencsétlen napnak. Gyula Lajos azonban nem tudott sem a TBC-ről, sem erről a beszélgetésről. A tüdeje tökéletesen rendben volt, csak egyszerűen kicsit meghajolva járt, ami a gyors növés következménye, és mintha keze-lába lazán lett volna a törzséhez kötve. Egy szóval Gyula úgy járt, mint ahogy egy tutajoshoz illik, aki örvények felett egyensúlyoz, s a szárazföldön kacsázik, mint a tengerészek és egyéb vízi emberek. István bácsit pedig mód felett szerette. Piri mama szerint imádta, mert ennek a zajos mezei embernek minden érkezése ünnep volt. István bácsi soha nem írta, hogy jön, de már az ajtónyitásról tudni lehetett, hogy ő érkezett, mert megrendült a ház, s az előszobából olyan csók hallatszott, mint egy pisztolylövés.
István, agyon szorítasz,
tiltakozott Piri mama elhalóan a rokoni ölelés ellen.
Nem csodálom, hogy Lili ott hagyott.
Lili szamár volt, és előkelő városi Liliom száll. Jó, hogy eszembe hozod. Meg is látogatom.
És az ura mit szól hozzá?
Nem ura, csak férje. Én az ura voltam, és ezt nem bírta, ezért váltunk el. Most Lili ura a férjének, aki nem szól semmit, de nem is szólhat. Lilit tehát meglátogatom. Ebben a csomagban egy liba van, és más apróság. A libát azonnal a tepsibe, mert tegnap vágták, és megeszi a fene ebben a melegben. A kölyök itthon van?
Itt vagyok, István bácsi!
Szervusz, te égi meszelő, hadd öleljelek meg!
Ezek után Gyula is kapott két olyan csattanós csókot, mintha egymás után két ember esett volna le a harmadik emeletről. István bácsi egy nagy dunántúli állami gazdaságnak volt a fő agronómusa. Ott is született, és kijelentette, hogy ott is akar meghalni. Nem is szeretett kitartóan is jobban semmit és senkit, csak azt a földet, aminek minden barázdáját ismerte, és amikor Lili néni szóba hozta, hogy jobb lenne Pesten élni, mert István tudását a minisztériumban is megbecsülnék, úgy nézett a feleségére, mintha azt sürgősen elmegyógyintézetbe kellene szállítani. Lili néni ezek után még hozzátette, hogy végeredményben ez olyan paraszti élet, amit nem lehet kibírni. Mire a férj szeme forogni kezdett, arca felfúvódott és lila lett, aztán olyan ordításba csapott, hogy a legyek rémülten verték fejüket az ablaküvegbe, mert távozni akartak. István bácsi fél óra alatt kiordította magát, ez határozottan jót tett megsértett egyéniségének. Közben olyan dolgokat mondott nejének Pestre és a paraszti életre vonatkozólag, amelyek csak ordítva használatosak, s összegezve a csata eredményét felajánlotta Lili néninek, hogy menjen, ahova akar, de egyedül. És Lili néni ment. István bácsi pedig még abban az órában előléptette Nancsi nénit házvezetőnőnek. Nancsi néni öreg szakácsnő volt, s ez az előléptetés nem jelentett neki semmit, mert eddig is ő vezette a házat, s eddig is Nancsi néni volt mindenkinek, s ezután is az lesz. Gyula Lajost, aki akkor még nem volt tutajos, Nancsi néni azonnal szárnyai alá vette, ha szülei egy-egy hétre lehozták, és Gyula mindig kellemesen emlékezett vissza ezekre az időkre, mert Nancsi néni közelében úgy teremtek a rántott csirkecombok, mint erdőben a gomba. Egyedül azonban és hosszabb időre még soha nem volt ebben a kellemes környezetben, és ami még szomorúbb, a mérnök szülők semmi értelmét nem látták fiúk csavargásának erdőn, mezőn, vízen és a nagy lápon, ami a gazdasághoz tartozott. Féltették is fiúkat, de nem is értették, hogy mi keresnivalója lenne a nádasban, ahol csak szúnyog, vagy a vízen, ahol csak pióca terem. Nem neked való az ilyesmi, mondta az atya. Te mérnök leszel, vagy orvos, s az ilyen durva környezet csak elrontana. Elhiheted, az ilyen posvány csak messziről szép.
Olvasgassál, fiam, tanácsolta akkor a mama. Pihenj, napozz. Füredni meg itt is lehet a kert alatt a patakban. Nagyon fontos, hogy kinek a társaságában vagy. Talán az öreg Matulától akarsz tanulni? Bagószagú vénember, alig tud írni, olvasni.
Terka, szólt közbe István bácsi szigorúan. Terka, miket beszélsz?
Jó, jó, legyintett az asszony. Én is szeretem az öreget, gyermekkorunkban mindenféle játékot hozott, apró vadrécéket, meg tündérrózsát, de mégiscsak elmaradt öreg ember. Gyula nem tanulhat tőle semmit.
Terka, ez nem igaz. Matula tiszta szívű, bölcs öreg ember, akitől rosszat nem tanulhat a fiatok. Én nem szólok bele, hogy engeditek vagy nem, de a természetről annyit tud az öreg, mint két egyetemi tanár, és emlékezetem szerint az iskolában természetrajzóra is van.
Erről a kérdésről aztán nem beszéltek többet, és Gyula csak az irodában találkozott néha Matulával, aki csősz volt a nagy nádas táján, de felügyelt a nádvágókra is, és a gyékényszedőkre, nem különben minden járókelőre, akik rendszerint éjjel és magánügyben jártak, beleértve az orvhalászat izgalmas mesterségét is.